Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kós Lili ékszertervező, akit köszöntök, szia!
Szia, köszöntöm a hallgatókat!
Én nagyon örülök ennek a találkozásnak, mert azt tudni kell, hogy 10 évvel ezelőtt csináltam veled én az első interjúmat, illetve akkor találkoztunk, és akkor voltál te a 20-as éveid eleje közepe felé, akkor jöttél haza külföldről, és egyébként egy több generációs ékszerés családnak a sarjaként megnézted a világot, aztán hazajöttél, hogy itthon próbálj, szerencsét gondolom az elmúlt 10 év ezzel tett, de lényeg a lényeg, hogy nekem vannak emlékeim, amikre én most vissza tudok utalni, hogy vajon mi és hogy változott. De akkor te azóta itthon.
Nagyjából egyébként itthon. Volt egy 2 éves periódus, amikor nem éltem itthon, de egyébként azóta itthon vagyok.
Itt dolgozom. Többnyire,
és igen, és építem a márkámat, tehát azt rögtön, ahogy hazaköltöztem, akkor elkezdtem.
Igen, erre nagyon emlékszem, hogy akkor te ilyen nagy tervekkel és azzal, hogy fiatalon, de megpróbálod a saját magad útját járni. Picit avassuk be a részletekbe a hallgatókat, uh-huh. Tehát hogy mit jelent ez a több generációs, vagy gondolom 4 generációs ékszerész család, mert hogy te ugye azt is mondod, hogy nem is nagyon tudnál mást elképzelni, úgyhogy arra kérlek, hogy picit most a gyökerekhez menjünk uh-huh. vissza, hogy mit is jelent egy ilyen családba felnőni.
Szerintem engem ugye mindig körbevett ez a szakma, tehát egészen gyerekkorom óta, ugye a szüleim is a szakmába dolgoznak, édesapám ötvösmester, a nagypapám is, tehát az ő apukája is ötvösmester volt, és a dédnagymamám a család másik oldalán, tehát anyukám vonalán, ő pedig giruzsáló volt, ami egy ilyen vésnök, és vésnök igazából ez egy ilyen hasonló szakma.
Nekik köszönhetjük azt, amikor gyönyörű szép betűkkel valami bele van, meg van örökítve, személyre van szabva.
Igen, meg régen voltak ezek az ezüst cigaretta tárcák például, amikor az egész vésett volt ilyen mintákkal kézzel vésve. Igen, igen.
Igen, azért ez egy egészen más világ.
Hát abszolút, igen, azóta nagyon sokat változott a technológia is, meg a igazából az ékszerviselésnek szerintem a hagyománya is.
Hát igen, és az értéke is különböző okok miatt, mert feltehetően egy kézzel vésett dolgot ma már nem nagyon lehet megfizetni, vagy csak ha igen, akkor csak gondolom ilyen gyűjtők, akik erre kifejezetten ráteszik magukat, hiszen ugye ma már egészen más, hogy lehet legyártani dolgokat, de feltehetően a technológiát is ki kell fizetni, de más az eszmei értéke is.
Hát más, igen. Mondjuk itt is ugye a tervezés része, tehát az is nagyon időig igényes akkor is, hogyha ha digitálisan
is lesz,
történik.
Aha, mert akkor is ki kell találni, igen. Meg egyszer valakinek le kell rajzolni.
Pontosan, igen. Igazából én csak mindig hallottam, ahogy a nagymamám mondta, hogy az anyukája, ez a dédnagymamám nagyon reumás volt, mert ilyen jéghideg víz alatt kellett ezeket a tárgyakat vésni, és teljesen tönkrement a keze attól, hogy télen-nyáron a jéghideg víz alatt dolgozott, úgyhogy ilyen szempontból végül is fejlődött a szakma, hogy már nincsenek úgy kitéve az emberek ilyen fizikai hatásoknak.
Amikor te külföldön voltál a 20-as éveidben, az miért volt, és merre jártál?
Hát én leginkább azért mentem el, mert szerettem volna, ugyan a szakmába tanultam, meg dolgoztam, de szerettem volna világot látni, illetve ugyanezt a szakmát máshol is megtapasztalni, hogy gyűjtsek több tapasztalatot, meg egy másik nézőpontot. Londonban tanultam, ott ösztöndíjat kaptam a világ egyik legrangosabb iskolájába, az ékszer szakmán belül. Ott tanultam ékszertervezést, meg gyémánt szakértői diplomát szereztem, és akkor utána pedig Ausztráliában csináltam egy mesterdiplomát, az pedig kifejezetten csak a tervezés, tehát a kiegészítő tervezésről szólt.
Nagyon emlékszem, hogy 10 éve megkérdeztem tőled, hogy mi az, amit te tapasztaltál külföldön, saját magaddal kapcsolatban, hogy fiatalként hogyan viszonyulnak hozzád, és képzeld, hogy arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy a nyitottságot, és azt, hogy talán még most is használtad ezt a szót, tehát, hogy több nézőpontod legyen.
Igen.
És ez egy nagyon fontos dolog, hogy komolyan vesznek meg a szándékaidat. Tehát nem még akkor is, ha hierarchizált a világ, és ez a szakma, mint ahogy nagyon sok minden, akkor is, hogy mondjam, tehát udvariasan odaengednek, és segítenek, hogy tanulj.
Ez egy érdekes dolog, mert ugye magyar vagyok, Magyarországon dolgozom, de soha nem tanultam magyar iskolában, mármint a szakmát illetően, és tehát az összes szakmai tanulmányom külföldön történt, és nekem nagyon pozitív élményem van, akár az iskola részével, akár a mesterekkel, akikkel találkoztam, akiktől tanultam, vagy akiknél dolgoztam. Nem, én nem tapasztaltam ezt a szakmai féltékenységet a fiatalságra, hogy félnek attól, hogy elveszi az új generáció a munkáját, vagy tehát ilyesmi. Nem azt mondom, hogy itthon ez jellemző, csak igazából nekem nagyon pozitív élményem van ilyen szempontból külföldön, meg hogy ott nagyon értékelik, ha te szeretnél, tehát te van benned motiváció, és ambíció, és te szeretnéd, és utána jársz, akkor nagyon támogatóak az emberek.
Hát igen, de hát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ugye ebből lehet aztán egy kicsi önbizalmat meríteni, építeni magadat, hát hiszen az elismerést az olyan jó, hogyha olyanoktól kapjuk, akik benne vannak ebbe, ismerik már, megtettek valamilyen utat, és az lenne a jó, ha ők így kézen fognának és vezetnének.
Igen, hát amúgy...
Miközben amúgy meg a te önálló és saját ötleteid is hagy törjék az utat.
Igen, egyébként eredetileg ugye ez a szakma is egy kicsit, mint a céheknél, tehát hogy volt az ember, választott egy mestert, és akkor a mester mellett kitanulta a szakmát, az ötvösségnek végül is ez lenne a reális folyamata szerintem, mert nagyon kevés az, hogyha valaki elvégez egy tanfolyamot, vagy elvégez egy iskolát, és akkor utána nem tud még úgy dolgozni. Én ugye tervező vagyok, tehát ez egy picit más, de hogy hiányolom azt például itthon, hogy kevés olyan mester van, aki maga mellé fogad fiatalokat, és akkor tanítja őket.
És ennek mi az oka szerinted? Mindenki el van foglalva a maga dolgával?
Hát nagyon pici a piac szerintem itthon, igen. Mindenki próbálja jól csinálni.
Na, hogyha megnézzük olyan értelemben a piacot, hogy ugye említettük többször is, hogy a technológia nagyon sokat változott, én azt gondolom, hogy új irányok is jöttek be.
Igen.
Tehát a pici piac azért csak szélesedett választékban, irányzatban, és miben? Nagyjából ez a kérdés, hogy te hogy tekintesz erre az ékszerész, illetve magára az ékszer Magyarországon fellelhető ékszerpiacra.
Amikor én hazaköltöztem legutoljára külföldről 2018-ban, akkor ott kint tanultam meg a 3D tervezést, egyébként Tel Avivban voltam, és ott tanultam meg ezt a részét a szakmának, meg a 3D nyomtatással ott ismerkedtem meg, és ott nagyon fejlett technológiájuk van erre, már akkor nagyon fejlett technológiájuk volt, és amikor hazajöttem, akkor kezdett el itthon is a szakma ilyen 3D nyomtatókat használni, akkor kezdték el az öntők a 3D terveket leönteni, tehát hogy egy ilyen hatalmas transformáció ment át, ami most szuper jól működik már, tehát az elmúlt 5 évben szerintem nagyon sokat fejlődött a gyártás, illetve velem egyidős fiatalok sokan elkezdtek önállóan dolgozni. Konkrétan ismerek olyanokat, akik nyitottak voltak az újdonságokra, az új technológiák, új anyagoknak utána járni, kipróbálni. Tehát ezek egy ilyen hosszadalmasabb folyamatok.
Ez épül arra, ami volt, ugye? Tehát nem kihagyható az alap, a tudás az ékszerészetben.
Abszolút nem kihagyható, tehát teljesen ráépül, csak igazából vannak dolgok, amit 3D-ben sokkal precízebben meg lehet tervezni, és utána leönteni, illetve vannak dolgok, amit mondjuk kézzel egyáltalán nem lehet megcsinálni, 3D-ben pedig meg lehet csinálni, vagy rövidebb idő esetleg, szóval szerintem ez egy hatalmas segítség az ötvösöknek, mert nagyon sokat hozzáad a munkájukhoz.
Mindig érdekelt engem, hogy vajon hogyan születnek a trendek. Mert én azt sose tudom, hogy az van, hogy valaki diktál egy irányt, és akkor arra rákap a közönség, uh-huh. Vagy ennek az ékszerész ki van téve, tehát kitett, ő valamit csinál, és akkor az vagy tetszik, vagy nem, vagy azért mennek utána, mert az ő, vagy a közönség diktál valamilyen módon.
Hát itt szerintem sokféle vonal van. Egyrésztről én úgy látom, hogy az ékszertrendek nem annyira sűrűn váltakoznak, mint mondjuk a ruhatrendek. Tehát nem az van, hogy évente mondjuk 4 különböző szezon van, és akkor 4 új kollekció jön ki, hanem ez egy sokkal lassabb folyamat. Nyilván itt is megvannak a nagy nemzetközi ékszerházak, akik kvázi diktálhatnak trendeket, tehát vannak olyan cégek, akik kijönnek újdonságokkal, vagy esetleg egy olyan színű drága követ kezdenek el használni, amit eddig mondjuk nem használtak, és akkor egyre többen ugye látják, hogy a nagy cégek ezekkel a kövekkel dolgoznak, vagy ezzel a formavilággal, és akkor nagyon sokan elkezdik átvenni, és akkor szépen így leszivárog a vásárlók szintjére, és az emberek is egyre többet keresik mondjuk azokat a típusú ékszereket. Ez az egyik része. A másik része az nyilván tervezői szemmel, hogy én azt gondolom, hogy minden tervező próbálja a saját dizájnját, a saját trendjét kialakítani, hogy felismerhető legyen, hogy egyedi legyen.
Igen.
Hogy tudják, hogyha ránéznek egy ékszerre, akkor tudják, hogy az kinek a keze munkája. De ez is rengeteg idő szerintem, hogy eljusson oda egy tervező, hogy ennyire szignifikánsan mondjuk az egy része, hogy megismerjék a munkáját, de az, hogy azt ténylegesen keressék, és megvegyék, és visszajöjjenek, ezt idő felépíteni.
Hát hogy ne? Meg az, hogy ez valamilyen módon belopja magát, és azt, tehát utána ugye a közönség határozza meg az értékét, hogy milyen közönség használja azt. Tehát
igen.
Ilyen értelemben egyébként van nektek profilozásotok? Tehát te tudod, hogy kiknek szólsz, kiknek tervezel?
Abszolút, abszolút. Ugye szerintem nagyon meghatározó az alapanyag használat, mert ugye ezzel jár, tehát az árakat is az alapanyag határozza meg. Én kifejezetten drága kövekkel dolgozok, és aranyból készítem az ékszereimet, aminek ugye van egy alapár kategóriája. Ugyanakkor én azért szeretem ezeket az anyagokat, mert időt állóak és értékállóak, és nekem nagyon fontos, hogy olyan dolgokat készítsek, amik nem mennek tönkre, nem változik meg a színük, vagy nem deformálódik el, hanem akár örökölni is lehessen őket. Szóval ilyen szempontból igen, abszolút meg tudom határozni, hogy én kiknek készítem az ékszereket, de most van egy új ötletem igazából, hogy nagyon szeretném a hölgyeket motiválni arra, hogy építsenek maguknak egy alap kollekciót, úgy, mint egy ruhából is vannak ezek az alap kapszula kollekciók, azok a fix alap darabok, amik egy hölgy ruhatárába jó, hogyha benne vannak. És valahogy ezt próbálom én is az új kollekciómon keresztül a hölgyeknek bemutatni, hogy aki nyilván, akit érdekel ez a dolog, vagy akinek számít, hogy értékálló és időtálló ékszereket hordjon, nekik próbálom mondani, hogy milyen típusú ékszerekből lehet egy ilyen alapkollekciót felépíteni.
De ezt úgy érted, az alapkollekció, hogy ez mondjuk meghatározza, hogy hol viseljük, mihez viseljük?
Annyira nem határolnám le, hogy hol és mihez, de mondjuk így, úgy meg tudom határozni, hogy nappali viselet, vagy esti elegánsabb viselet, mondjuk nappalra egy kisebb fülbevalót ajánlok estére, vagy egy rendezvényre akár egy nagyobb, dekoratívabb fülbevalót, vagy gyűrűt, tehát így meg tudom határozni.
Én tulajdonképpen erre gondoltam.
Igen, igen, abszolút. Vagy én például nagyon szeretek gyöngyökkel dolgozni, és
igen, az a te kollekciódban van, igen.
Promotálom, hogy igen, és a fiatalok is hordjanak gyöngyöt, mert nem
tényleg,
öreges.
Mert hogy ezt át kell törni, ezt.
Igen, 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 egy ilyen nagyon rossz régi beidegződés van, hogy a gyöngy, hát nem tudom, talán azért, mert annyira mindenkinek ez a klasszikus nagymama a gyöngy sora jut eszébe, hogy nem is nagyon gondolkoznak azon, hogy mennyi gyönyörű dolgot lehet a gyöngyökből is tervezni, látni, vagy mennyiféleképpen.
Vagy mennyi látványosat.
Igen, igen, pontosan.
Tehát azért a gyöngysor az látványosabb, mint mondjuk egy finom, ilyen lehelett, vékony lánc, ami szintén szép, ahogy a fény megcsillan rajta, de hát a gyöngy az sokkal karakteresebb.
Hát igen, és ez pont ahhoz kapcsolódik, hogy ugye mikor hordjuk, mert lehet, hogy napközben hordunk egy ilyen kis vékony láncot, vagy többet, most ez is nagyon divat, viszont estére egy elegánsabb megjelenés, ez meg gyönyörű lehet egy gyöngy kiegészítő.
Na, ha már itt tartunk, akkor a gyöngyből a rövid és hosszú, tehát a rövid, ami a nyak körül van, a hosszú, amit meg kívül a ruhán viselünk. Nem tudnám én megmondani, hogy mit mond nekem, csak egy óriás különbséget, de te biztos tudod.
Hát szerintem itt nagyon a személyiségtől függ az, hogy ki... hogy szeret öltözködni, vagy mennyire szeret feltűnő darabokat hordani. Például én, ha mondjuk magamra gondolok, én inkább felveszek egy nagyon egyszerű ruhát, tehát mondjuk egy egyszínű, nagyon egyszerű ruhát, de nagyobb ékszer kiegészítőkkel. Én biztos a hosszú gyöngynyakláncot venném fel. De van, aki meg jobban szereti, hogyha ha egy rövid gyöngysor van rajta, ami épp hogy csak megmutatkozik, tehát hogy ez teljesen személyiségfüggő szerintem. Ez attól is függ, hogy milyen gyöngyök vannak a nyakában. Mert például vannak barokk gyöngyök, amik ilyen amorf formájúak, nagyobbak, vagy egy déltengeri gyöngy, ugye a mérete az annak nagyobb, de mondjuk egy édesvízi, vagy egy akoya, egy japán akoya gyöngysor, azok meg kisebb szemekből állnak, tehát ez visszafogottabb. De úgy tapasztalat alapján, aki konzervatívabb, inkább rövidebb gyöngysort választ.
Most lesz az, hogy akkor zenélünk, és visszajövünk, és beszélgetünk arról, ha már említetted, hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen gyöngyről beszélünk, hogy a beszerzés az hogy van, hogy ti hogy alapanyagot honnan szereztek, mennyit tároltok, mert hát azért valószínűleg ez nem egy olcsó mulatság.
Hát abszolút nem.
Jó, akkor zene, és jövünk vissza Kós Lili ékszertervezővel, maradjatok ti is.